Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Nagyon mérül indult, de már gyermekként mert nagyot álmodni. Egész életében egyetlen dolog vezérelte. Tenni a közösségért. Köszöntöm Önöket, Ternovács István vagyok. Vendégem a Jászai Mari díjas Kovács Frigyes, szabadkai színművész, rendező, tanár, több délvidéki színház alapítója, aki munkásságáért a teljességre való törekvés nélkül kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium életműdíját, a Pataki Gyűrű díjat, a Magyar Életfa díjat, a Szenteleki díjat és Szabadka Város Pro Urbe díjat. Lassan 40 éve, hogy ismerjük egymást és tegeződünk, egy kis faluban születtél Zenta és Topolya között. Hogyan lehetett ebből a nemes értelembe vett paraszti környezetből eljutni a színművészet élvonalába?
Tornyoson születtem, de az én édesapám nem érezte ott jól magát, mert egy ilyen teljesen nincstelen béres gyerek volt. Az édesanyámnak korán elhaltak a szülei, ő szolgáló lány volt, teljes nincstelenségben tengették ott a napjaikat. Egy ilyen átfedeles, szobakonyhás, földes padlójú házba születtem én magam is, és akkor, amikor én másodikos voltam körülbelül, akkor kiköltöztünk egy tanyárot, béreltek egy tanyát, ott összeszedtek 2-3 év alatt annyi pénzt, hogy aztán egy, hát nem ilyen előkelő paraszti környezet, mint amilyen a tornyosi volt, hanem egy ilyen zsellér paraszt napszámos faluba, Kavillóra költöztek, mert ott jobban érezhette magát az én édesapám. Tornyoson annyi emlékem van, hogy templomba jártam, és ott minisztráltam, és a templomnak a hangulata nagyon megragadott. Az a kép is bennem él, amikor ott felnőtt férfiak kalapba, csizmába állnak kint a templom előtt, és hát komolyan beszélgetni, és amikor bemennek a templomba, akkor a pap prédikál, és nagyon komolyan viselkednek. Azok az emberek, akik a hétköznapokban, hát elég mondjuk trágárul, és elég hangoskodva, és hát eléggé szabadon viselkedtek, ott meg rájuk ragadt valami ünnepélyesség, valami csodálat, és ez a csodálat, ez bennem is megfogant. És akkor én úgy gondoltam, hogy én majd pap leszek, mert az emberekhez tudok beszélni, mert az emberek figyelnek rám. Nem nagyon értettem én, hogy ott pap mit mond egészen pontosan, de éreztem, hogy szép dolgokról beszél, és fontos dolgokról.
Tehát a közönség előtt szereplésre való hajlam már gyerekkorodban megmutatkozott?
Én azt gondolom, hogy igen. Másrészt viszont mindig szerettem volna valami közösséghez tartozni, valami közösségben lenni. Én a közösséget azt egy nagyon fontos dolognak érzékeltem akkor is. Hát én nagyon magányos gyerekként nőttem föl, testvéren nem születhetett, nagyon megviseltem az édesanyám egészségét a születésemkor, és nem születhetett testvérem többé soha, és egyedül voltam nagyon mindig. Viszont a közösség az mindig nagyon vonzott. Na és amikor Kavillóra kerültünk, hát ott nem volt templom. Voltak viszont kocsmák. Egy kocsma, kettő volt, amikor három. És ott láttam valamiféle közösségi életet, ott láttam, hogy az emberek egymással beszélgetve jól érzik magukat. És aztán olyan 13 évesen színjátszó csoportot szerveztem, és az egyik kocsmának a tánctermében ott előadást készítettünk. És én voltam a rendezője, a csapat legidősebb tagja, 24 éves katona viselt ember volt, én meg 13. És akkor éreztem azt, hogy olyan csoportvezetőnek én úgy megfelelek, jó vagyok.
És már akkor érezted a visszajelzést a közönség soraiból?
Természetesen, hiszen az édesanyám ugyan nem mondta, de hát úgy félmondatokból hallottam, hogy előadás után, amikor lejátszottuk az bizonyos előadást, akkor a falubeliek mondták, hogy hát Erzsike néni a maga fia, hát aztán igazán nagyon is. Éreztem, hogy az anyám kihúzza magát. Nem mondta ő ezt nekem, de éreztem, hogy büszkén viseli ezt a dicséretet, amit én ott kaptam. De akkor, hozzáteszem, akkor én még színházat nem láttam. De hozzátartozik a dologhoz az is, hogy Soltis Lajos nálam 5 évvel volt idősebb. Ő akkor gimnazista volt, amikor én ezt a színház csinálást elkövettem. És a Soltis is fölkapta rám a fejét, és akkor hát barátkozott velem az 5 évvel fiatalabbal. Aztán őt fölvették a színművészeti egyetemre, egyetemre Budapesten, óriási hír volt. Ez Kamillón, emlékszem rá, hogy hallgattam a kis táska rádión este a 7 órási hírekben, az Újvidéki Rádió is bemondta, hogy a Solt is Lajost fölvették Budapesten. Óriási dolog volt. Na és akkor aztán ő onnét visszajött, visszajárt, és akkor elkezdett velem foglalkozni, tehát a beszédtechnikát tanított nekem, meg minden. Időközben én a gimnáziumba kerültem, Topolyára, ahol szép emlékű Tóth Feri magyar tanár a kezembe nyomta Fischer Sándor a beszédművészete című programozott tankönyvét. Hát ezt ilyen 15 évesen tette a kezembe, és én azt 6 évvel ezelőtt tettem le azt a könyvet. Később az akadémián abból tanítottam, és hát a Bibliám lett, de úgy annyira, hogy a gimnázium tananyaga helyett én a Fischer Sándor a beszédművészete című Bibliáját tanulmányoztam, és gyakoroltam. Annak a második részében egy programozott tankönyv van, ahol hetente meg van határozva, hogy milyen beszédgyakorlatokat kell végezni ahhoz, hogy az ember szépen, tisztán, érthetően beszéljen. Na, én ezeket a gyakorlatokat nagyon komolyan vettem, nem napi 15-20 percet, hanem napi 2-3 órát is gyakoroltam, és így történt az, hogy én a gimnáziumba ugyan oda jártam 5 évig, de érettségit nem szereztem, mert hogy én a színházat csináltam időközben, de teljesen a magam fantáziájára hagyatkozva, de színházat, hát a Szabadkai Népszínház, amikor vendégszerepel Topolyán, akkor láttam egyedül, és aztán kirúgtak a gimnáziumból, akkor visszavettek. Emlékszem, hogy akkor már 5. éve jártam oda, amikor sok igazolatlan miatt ismét kirúgtak, de akkor Szofoklésznek az Antigóniát csináltuk, és én Kreont játszottam, hát mi mást, természetesen, és milyen szerzőt, hát nyilván, hogy egy Szofoklészt, és akkor volt egy amatőr színjátszók vetélkedője, és a Virág Mihály nevű Szabadkai Népszínház rendezője volt a válogató, és akkor megnézte ez az előadást, és meghallotta, hogy engem hát éppen most rúgtak ki, azért, mert ezt az előadást csináltam, és nem jártam is, nem tartottam fontosnak.
És akkor rádöbbentek arra, hogy egy ilyen értékes embert nem lehet csak úgy kirúgni a gimnáziumból.
Na jó, hát nem jöttek rá, hanem a Virág Misi bácsi fölkereste a gimnázium igazgatóját, és mondta, hogy ezt a gyereket valahogy érettségiztessék le, akkor fölveszik a színházba színésznek. Na tehát történt egy csoda, behivatott az igazgató, visszavettek az iskolába, nem is értettem, hogy miért. Nem tudtam, hogy ezt az egész történetet a mögöttesít. Egyszer csak megint iskolába jártam, és akkor láttam, hogy a tanárok nagyon jó szívűek velem, meg nem frocliznak, meg minden, akkor megadtam magam, akkor elkezdtem tanulni. De történt a másik csoda, hogy az Újvidéki Művészeti Akadémia 1974-ben alakult, és kiírták a pályázatot, mert hogy nyílik magyar nyelvű tagozat is a drámai tanszékén ennek az akadémiának. És oda úgy is fölvételt lehet nyerni, hogyha az ember nem végezte el a középiskolát, vagy nem megfelelő középiskolát végzett, tehát érettségi nélkül, azzal, hogy 5 tantárból különbözeti vizsgát kell tenni. Anyanyelv, idegen nyelv, történelem, földrajz, meg szernyelv. Na, és akkor én ott kezdtem el életemben először tanulni, mert előtte én ma se tudom megmagyarázni, hogy minden ellen lázadó, csak azért is mindenféle kérést és parancsot megtagadó, és mindenféle előírás negáló, szörnyű gyerek lehettem. Na, itt aztán beadtam a derekam, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és akkor fölvételiztem, és aztán a képességvizsgám már nem volt nagyobb problémám, miután ezt a különbözeti vizsgát sikeresen leraktam. Vangelis, El Condor Pasa. Ez ugye a kondor kesei elrepül. Hát ez a gyerekkori repülő fantáziám emlékére szívesen hallgatom. Egyébként tudom, hogy közhelyes ez a dal, de tudni kell róla, hogy több mint 40 000 feldolgozása született ennek a dalnak. Csodálatos.
Ezért 1974-ben a Színművészeti Akadémiát Újvidéken időre elvégezted, elkerültél Szabadkára úgy, hogy közben létrehoztátok az azóta is működő Tanyaszínházat, elvittétek a kultúrát oda, ahol még soha nem járt színházi csoport.
Igen. Hernyák Gyurkával, ő akkor másodéves rendező hallgató volt, én meg végzős színinövendék, együtt laktunk albérletben Újvidéken, és én konkrétan így emlékszem a dolog születésére, hogy mondtam, valamit kellene csinálni nyáron, neked még mennyi elmaradt ösztöndíjad van, nekem is van még 3 havi, azt összedobjuk, összehívjuk a színészeket, csinálunk egy előadást, és akkor elkezdünk, és akkor Hernyák így az asztalra csapott, és azt mondja, hát én is ezen gondolkodom, mondja. Hasonló sorsú gyerekek voltunk, ő Csantavéri, én Kavillói, és akkor hát így született meg a Tanya Színház. Először Csantavéren próbáltunk a Hernyákéknak az udvarán, aztán kimentünk egy lakatlan tanyára, Csantavér meg Kavilló között. Mi magunk készítettük az ételeinket, egy ilyen szamár kordéval jártunk be Kedibe a kenyérért, meg olyasmiért, amit meg kellett vásárolni, és akkor ott értünk sátrakban, és aztán Kavillóra költöztünk, ott a szüleim szomszédságában lévő Telken, ahol még iskola épület állott. Még akkor is, de már iskola nem volt. Hát ott próbáltunk még néhány napot, és aztán elmentünk Kispestre, ott 24 házban eljátszani tulajdonképpen a bemutatóját az előadásnak, és óriási-óriási közönség siker volt, és szakmai siker is. Emlékszem rá, hogy hát Újvidéken az ilyen humán értelmiségi, aki valamire tartotta magát, az mind eljött, színházi emberek különösen. Annyira felszabadító volt a hangulata ennek a szabadtéri találkozásnak a közönséggel, akik olyan őszintén, naívan, tisztelettel is viseltettek irántunk, hogy mi teljesen felszabadultunk, és nagyon otthon éreztem magam.
És bejártátok Bácskát úgy, hogy nem volt légkondicionált mikrobusz, Szamár Kordéval közlekedtetek, később jött egy traktor, ami segítette a felszerelést, színpadot vinni egyik faluból, egyik tanyavilágból a másik.
Ó, hát ez jó sok év múlva történt. Nagyon sokáig úgy jártunk, hogy volt egy paraszt ember, a Gere Vilmus, aki hát ilyen maximumos gazda volt, az azt jelenti, hogy 16 hold földje volt, amennyi lehetett, és nyár közepén a paraszti munkadandárjában ott hagyta a családot, fölült a szekérre, és ő hajtotta a szamarakat, megjegyzem, a szamarak az övé voltak, a szekeret is ő fabrikálta, a feleségét arra rávette, hogy kifesse nekünk a szekeret, tehát ez egy tanyai ember, akinek millió-millió dolga van. Az első riportjára emlékszem, amikor megkérdezték a Gere Vilmust, hogy hát hogy szánta rá magát maga erre, hogy beálljon a színészek közé. És akkor a következőt adta elő, hogy hát egyszer így, délután már ment le a nap, már piros volt az ég alja, egyszer hallom, ugat a kutya. Kinézek hát, a Frigyes. A gyűn mondja, kapkod a szó után, hogy így, meg úgy, hogy Tanyaszínház, meg ez, meg az. Hallgatom én, hogy mit beszél, ezt akkor gondolkozok rajta, hogy hát az ő apja, én nekem a lelki jó barátom. Néda, mondom, még majd karrier csinálok a gyereknek. Mondja a Gere Vilmus ezt így az első interjúban, és hát igazából nem hittünk benne, mi csak kölcsönözni akartuk a szamarat meg a szekeret, de hát ő beállt oda Szamár hajcsárnak, és velünk jött, és mi pedig mentünk utána, mentünk a szekér után, gyalog egyik falótól a másikig. Hát voltak nagyon kalandos utak.
Itt álljunk meg egy zeneszám erejéig.
Bakos Árpád és Beszédes István költő barátunkkal készítettünk 2000-ben, annak már 26 éve, egy augusztus 20-i műsort. Erről készült egy lemez is. Én nekem annyi közön volt hozzá, hogy én menedzseltem, meg mint föllépő is részt vettem benne. Ennek a hangzó anyagából készült egy csodálatos, csodálatos lemez. Igaz, hogy a kereszténység valamiféle évfordulója, de olyan pogány hangzása is van neki, amitől egyszerűen hátborzongató. Mindegyik darabja szívem csücske, de a Kápolna virág, amit a Bakos Árpád és a GRD Hermina ének. énekel. Hát talán az a legszebb torokszorító, minden egyes száma. És amikor kicsit szomorú vagyok, akkor előkeresem az internetről ezt a Kápolna Virág című dalgyűjteményt, és ezeket hallgatom. És akkor még mélyebbre süllyedek, de aztán onnan a fölemelkedés az, akkor van értelme, hogyha elérünk az aljára, és van honnan dobbantani.
Három éves voltál akkor, amikor a Tanya Színházat Hernyák Györgyel útjára indítottátok. Ez a 78-as év más szempontból is vízválasztó, hiszen akkor kerültél a Szabadkai Népszínházhoz. Közben intenzíven jártad a vajdasági településeket, tájoltál, Karinti Tanár úr Kérem című előadását 200-szor, Arany János Toldiát 300 alkalommal adtad elő vajdaság szerte, szinte minden magyar lakta településén.
Hát ez már később volt, én ide jöttem Szabadkára, bár hívtak az Újvidéki Rádióhoz 3-szor akkora fizetésért, és tizedannyi munkáért. És én egy pillanatra eszembe nem jutott, hogy oda szerződjem, mert engem abszolút nem érdekelt a pénz, nem is fogtam föl, hogy az egy fontos dolog.
Ennyire erős volt a küldetéstudatod?
Engem az érdekelt, hogy néző legyen, és hogy én a nézőknek játszak. És abban az időben a Szabadkai Színháznak volt igazán közönsége. Nem tudom, hogy ez küldetéstudat-e. Inkább valamiféle igény arra, hogy adjak az embereknek valamit. És erre itt bizony volt módom. Volt olyan hónap, hogy 30-at játszottam egy hónapban. Ez azt jelenti, hogy volt, hogy napi 2-t, és ha rengeteget jártunk vidékre, tehát minden másnap tulajdonképpen úton voltunk valamelyik vidéki faluban. Egész vajdaságot beparangoltam a Szabadkai Népszínházzal is.
Te akkor rengeteget vállaltál. Művészeti vezető voltál a Szabadkai Népszínházban. Később vezetted is a társulatot.
Volt egy ilyen nagyon rövid időszak, amikor láttam, hogy lefelé megy a szekér, akkor én úgy eldöntöttem, hogy majd én ezt a szekeret megpróbálom emelkedő pályára állítani. Egy évre rá jött a Jubisa Risztit, egy ilyen puccsal átvették a Szabadkai Színházat. Hát aztán itt uralkodott a Risztit egy ideig, uralta a várost, nagyon érdekesnek tűnt az a színház, amit csinált. Voltak annak értékei, de hát messze eltért a polgári színháznak a esztétikájától. És akkor elmentem Szabadkáról. Miután már itt lehetetlennek látszott a Risztitjel való együttműködés, akkor én az Újvidéki Rádióhoz mentem, majd amikor ott lapátra tettek bennünket 92-ben, egy csomó másként gondolkodó újságíróval egyetemben jó alkalommat láttak arra, hogy megszüntessék a színész együttest a rádióban, akkor a Szabadkán járva éreztem, hogy egyre kevesebben beszélnek a sétáló utcán magyarul. Eltűnt a magyarság, úgy éreztem. És hát nagyon keveset játszottak magyarul a Népszínházban. Bementem az akkori városelnökhöz. Az elnök úrnak azt mondtam, hogy hát én nem akarok itt a Risztit ellen színházat szervezni, de nincsenek magyar előadások, ezt tapasztalom.
És ez vezetett oda, hogy végül 1994-ben kezdeményezted a Kosztolányi Színház létrehozását?
A Kosztolányi Színház úgy alakult meg, hogy ilyen ambuláns színházzá akart lenni. Ott készít előadásokat, ahová beengedik, bárhol a vajdaságban, ahol van erre megfelelő terem, és ilyen vidékjáró polgári színjátszást művel. Hát ez volt a célkitűzés akkor. Én soha nem akartam igazgatója lenni, és akkor megválasztottak egy kolléganőt, aki, hát én mondtam, hogy nem alkalmas rá, és nem tartom ezt jónak, és akkor én kivonultam a színházból, gombát termeltem 3 évig, de aztán visszacsalogottak a színházból, úgyhogy 98-tól a társulat igazgatója lettem. A Szabadkai Népszínház 45-től számított történetében ezek voltak a legeredményesebb évek. Háborús életérzés az nagyon a levegőben volt, a levegőben lógtak az idegek, és akármelyiket megérintettük, az mind hatott. Úgy gondolom, hogy nagyon eredményes munkát csináltam, 8 éven keresztül, és utána mentem az akadémiára tanítani, mert hogy Hernyán Gyurka hívott, beszédtanárra lenne szükség. És akkor elmentem az akadémiára tanítani, és hát onnét mentem nyugdíjba.
De közben színészi díjat alapítottál, a Pataki Gyűrű díj a vajdasági magyar színészi teljesítmény legrangosabb elismerése, és neked köszönhetően lett október 29-e a délvidéki színjátszás napja.
Én nem kreatívkodni akartam, hanem megint csak tenni a közösségét. A két színház, a Szabadkai Színház, Magyar Társulata, meg az Újvidéki Színház az én ifjú koromban, amikor akadémista voltam, ilyen kutya-macska viszonyban állt egymással. Egyrészt versenytársak, ellenfelek, de hogy ellenségek is voltak, maguk a színészek ellenségesen viselkedtek egymás iránt, ezt nagyon nehezen tudtam megemészteni, és eldöntöttem még akkor ifjú koromban, hogyha én majd nagyfiú leszek, akkor ezt én meg fogom tiltani, hogy az egyik színház öltözőjében a másik színháznak a színészeit ócsárolják, vagy bármi rosszat mondjanak róla a másik színházra. A lényeg az, hogy bárhol is dolgozzon a színész, nagy kíváncsiság, nagy várakozás, és nagy szurkolás, és nagy öröm vezi ezt a díjat. Ennek úgy örülök.
Mivel folytassuk?
Tavaly augusztus 25-i ünnepséget volt szerencsém rendezni, mert fölkértek rá, és hát a berlini filharmóniának az előadásában is szívesen hallgatom Mozart requiemjéből a Lacrimosa, ugye a könnyezés című dalt, de ahogyan mi csináltuk itt, ahogy a pacséri származású Nánási Helga, aki ezért jött haza, hogy föllépjen ebben a műsorban, hogy a Zsiga Pali, a szabadkai cigánygyerek hegedű művész egyébként a tanítványaival ezt a Mozartot meghódították ott az Újvidéki Színház színpadán, ezt a számot nagyon szívesen hallgatom.
Kívánok sebeket felszaggatni, de miért kellett aztán meghoznod a döntést, hogy Magyarországon folytatod?
Volt egy kolléga, aki utánam következett az igazgatói székben, ami most már művészeti tanácsadói szintre zsugorodott azóta. Azt tanácsolta, hogy hagyjam én el Szabadkát. De időközben dolgoztam Békés Csabán, Szónok, a Szegedi Színházba rendeztem, és akkor következett a soproni meghívás, és akkor oda mentem. Úgyhogy azóta is ott vagyok, és hogyha én nem megyek el innen, akkor én most egy megszomorodott, megkeseredett ember vagyok, aki azt látja, hogy az, amit megteremtett, az tönkre megy.
Most Sopronban dolgozol, filmszerepeket válasz, színházi előadásokban lépsz fel, ugyanakkor gyakran jársz haza.
Hát én itt élek. Nekem Szabadka az otthonom. Én itt vagyok otthon. Mikor munka van, akkor én oda elmegyek, most már nem ingázom annyit, mint amikor még tanítottam is, meg ott is dolgoztam, mert ez körülbelül 8 évig tartott, hogy én hetente haza jöttem, az oda-vissza 850 kilométer, az nem kevés, és volt úgy, hogy az akadémián az órámról beültem a kocsiba, és elmentem Sopronba, és ott kiszálltam, és fölmentem a színpadra, mert hogy főpróbám volt éppen, és az utolsó pillanatban sikerült odaérnem. Ma már ez sokkal kényelmes, ebben csinálom, nem ingázok hetente. Amikor ott munka van, akkor ott vagyok egy hónapig, másfél hónapig, de annál tovább egyszerűen nem tudok távol lenni az otthonomtól. Mert nagyon szép az, hogy engem ott tényleg szeretnek, ismernek, de itt, hogyha valakinek odaintek az utcán, akit ismerek 40 vagy 30 éve, akkor ott két élet találkozik egy pillanat alatt, és nekem ezekre a találkozásokra szükségem van. Ettől érzi magát az ember itthon, hogy tulajdonképpen a múltammal találkozok.
Eddig még a családról, a gyerekeidről nem beszéltél.
Három csodálatos gyerekem van, és három feleségem volt. Az első házasságomból van egy lányom, és a harmadik házasságomból pedig van két fiam. Egyébként azt el kell, hogy mondjam, hogy én a nőknek a türelmét igénybe véve csinálhattam magamnak ezt a karriert, hú, de utálom ezt a szót, ezt a pályát, hogyha valaki sikeresnek ítéli meg, akkor ez 50%-ban nekik is köszönhető. Három különböző csodálatos asszony volt, aki hajlandó volt a feleségem lenni. A lányom itt van Szabadkán, 12 éves unokámmal, akik, amikor itthon vagyok, akkor rám nyitják az ajtót, meglátogatnak, amikor pedig nem vagyok, akkor a ház őrzését vállalták, és akkor itt vannak. És két fiam van Budapesten. Egyik színész, a szerencsétlen Tamás fiam, a másik pedig film operatőr, inkább a rendezés érdekli, úgy látom, de hála Istennek az intelmeim mentén nem rendezőire jelentkezett, hanem operatőrre. Mert az ember mindig attól fél, ugye, hogy és ha én nem leszek, akkor mi lesz veled? Mindig ettől fél az ember, az én szüleim is szegények joggal, nagyon erősen hangsúlyozom, joggal aggódtak miattam, hogy mi lesz belőlem. Azt ajánlottam Ákosnak, hogy ne rendezőire jelentkezzen, hanem operatőrre, mert ott van egy piros gomb, azt ha megnyomja, akkor tudja, hogy merjük kell belenézni a kamerába. És ez egy szakma. A kisebb fiam pedig színész, nagyon szereti a szakmáját. Hát ezt látta a szüleitől, nyilván ezt látta tőlem is, az anyjától is, aki élvonalbeli újságíró, és minden sejtjével az, és a nap 24 órájában az. És hát én is hasonlóképpen talán foglalkoztam a szakmával, és hát ezt látták, ez volt a példa nekik. Tamás vidéki székesfehérvári színháznál volt, és nagyon ügyesen választott, amikor három helyről kapott az egyetem befejezésével ajánlatot, akkor a munkát választotta ő is. Nem a pénzt választotta, hanem munkát. Pedig én ezt az én nem pénzt választásomat, ezt szerintem nem is meséltem neki, meg nem is tudja. De ő ugyanezt csinálta, hogy a munkát választotta, nem a pénzt. És inkább Pestről utazott naponta Székesfehérvárra, és ott letöltött azt hiszem, hogy 5-6 évet, és eljátszotta mindazokat a szerepeket, amik őt igazán színésszé tették.
És te milyennek látod a közösség, a nemzet helyzetét itt és a tágabb környezetünkben?
A szaporodni képes és szaporodni vágyó korosztály az nincs itt, és már nem itt születnek az unokáink, hanem a határon túl. Ez egy kicsit lehangoló, viszont azt gondolom, hogy mindaddig, amíg itt magyarul beszélnek, addig élek, amíg bennem zeng a lélek, zeng a szó. Addig érdemes itt maradni, és mindaddig, amíg lesznek emberek, akik tevékenyen dolgoznak azon, és minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy tevékenykedjenek a közösség teremtésben, a közösségek létrehozásában, a közösségek éltetésében.
Mivel fejezzük a beszélgetést?
Leonard Cohen, író, költő, zenész, énekes, Alleluja. Na most az Alleluját annyian éneklik, de háladáskor szokás ezt egyházi közösségükben énekelni, de számomra ő a leghitelesebb. Akkor hiteles ez a hálaadás, amikor már van miért hálásaknak lennünk, és 60-70 évesen az embernek már bizony van miért hálásnak lenni a teremtőnek, a sorsnak, a szerencséjének, ki hogy hívja. És én nagyon-nagyon mélyről jöttem, és azt gondolom, hogy meg nem érdemeltem, túl magas pózra kerültem. Ezért mindenképpen hálás kell, hogy legyek, és akkor szívesen hallgatom az Alleluját.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
Hajászai Mari Díjas, Kovács Frigyes színművész, rendező, tanár, több délvidéki színház alapítója volt a Vajdaságból, aki munkásságáért a teljességre való törekvés nélkül kiérdemelte a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium életműdíját, a Pataki Gyűrű díjat, a Magyar Életva díjat, a Szenteleki díjat és Szabadka Város Pro Urbe díjat. A felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is megköszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Ternovác István.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagybajonban FM 105,2. Rádió Színház.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Negyedik rész.
Dick úr! Dick úr!
Legyen szíves! Baj van, Tom?
Dingo!
Figyelj, ahogy nyiszit. Most nem a földet szaglásza, mint máskor, hanem a levegőbe szimatol. Mint ha érezne valamit. Vagy inkább valakit.
Csak nem Negoróra gondolsz.
Lehetséges, hogy végig itt volt a nyomunkban?
Elképzelhetőnek tartod?
Én már minden dik.
Én nem. Hiszen semmi oka nincs rá, hogy ne jöjjön ide hozzánk. Vagy mégis volna valami oka? Figyelj, Tom! Próbát teszünk.
Dingo! Dingo!
Negoró! Negoró! Fogd meg! Kapd el!
Mi ez a színjáték?
Dick. Csak eszünkbe jutott a portugál hajószakácsunk, akit Dingo nem szeret.
Aha.
Figyeltem Dingót. Szerintem Negoró itt lehet valahol.
Akkor miért nem jön ide? Ugyan rémeket látnak.
Reméljük. De egyre inkább sok minden csak remélünk.
Ne csüggedjen, barátom.
Ha én elcsüggedek, valaki meghal.
Ejnye, de erős.
Dingo, gyere ide. Harris úrra ne ugass. Ő jó ember. Igaz, Harris úr?
A gyerek és az állat megérzi.
Maga nem tartja furcsának, hogy 2 méter magasságban le vannak itt törve az ágak?
Miért maga furcsának tartja?
Ilyet csak egy bizonyos állat csinál.
És beavatna a feltételezésébe, hogy melyik?
Az nagyon rossz lenne magának.
Dick úr, ezt a kést az előbb találtam. Nézze csak.
Hát nézem. Görbepenge, durván faragott elefántcsont nyél. Harris, mi a véleménye?
Most az, hogy már nem lehetnek messze a benszülöttek.
Igen, de milyen benszülöttek?
Hát, most már...
Igen, a folytatást szeretném hallani.
Hogy most már egészen közel lehetünk a tanyához, talán 3 mérföldre, de nem ismerem ki egészen magam. Én előre megyek, várjál.
Nem, Harris. Este van, tábort verünk. Maga velünk marad, és holnap folytatjuk az utat. Dingo! Ide gyerek!
Na, akkor menjünk együtt, és az éjszakát már a bátyámnál tölthetjük.
Sehova nem szeretek éjszaka érkezni.
Legyen, ahogy jónak látja.
Dick úr!
Mi van, Tom?
Jöjjön gyorsan!
Nézze, mi van itt. Vérnyomok mindenütt. És itt, a földön rabszolgabilincsek. Láncok. Ó, Dick úr! Emlékszem én ezekre gyerekkoromból.
Tom, erről hallgass. Ne szólj a többieknek egy szót sem.
Maga is arra gondol, amire én...
Nem mondd ki, mire gondolsz.
De ki kell mondanom, Dick úr?
Igen, a zsiráfok, a cecelégy, az elefántok által letört ágak, és ezek a vérnyomok, bilincsek és láncok. Tom, ez...
Dick úr, ez szerintem nem Dél-Amerika, hanem Afrika.
Az egyenlítői Afrikában vagyunk. A rabszolgák és rabszolgakereskedők földjén. Tehát hogyan? Hogyan történhetett? Tom, hol van Harris?
Chris. Csak nem mondod komolyan, hogy képtelen vagy még egy kicsit beljebb csalogatni őket.
Én többet vissza nem megyek hozzájuk. Az a nyomorult kölyök szimatot fogott. Alig tudtam az esti táborozás közben meglépni. Megfenyegetett, hogy megöl.
Téged is?
Miért téged is? Hát
miért gondolsz, miért gyűlölem, hogy lesz számadásom azzal a kölyökkel?
Kamatos túl rendezheted majd vele. Az első napokban még sikerült valahogy elhitetnem velük, hogy Dél-Amerikában vannak, de az a Dick már akkor is olyan gyanakvó képet vágott. Az asszony nem befolyásolja.
Nem rossz az a nő, mi?
Bizony, pajtás. Itt Afrikában finom falat lenne, mi?
A pénz annál is fontosabb. Komoly pénzt kell csinálni belőle.
Szóval egyre több minden szólt ellenem. És az a dög kutya. Mennyire követtél bennünket?
3-4 mérföldnyire.
Nem is kutya az, hanem ördög. Mindig szaglászott a felénk, fújt a szél, és üvölt.
Majd az is megkapja maga golyóját.
Amikor a hajótörés után találkoztunk, nem nagyon meséltél.
Hát ki is csoda volt, hogy megtaláltalak, hogy éppen itt vetett ki bennünket a tenger. Mintha valaki egy puskával eltalálná a holtányérját.
2 éve nem láttalak. Megmondom őszintén, azt hittem már... Nem is foglak soha többé. Emlékszel, amikor mint rabszolgahajcsárok együtt szolgáltunk az öreg Alvareznél? Egy nap aztán elszeleltél. Gondoltam, hogy fellógtál valamelyik hajóra. Aztán meg azt hittem, hogy a hajót elkapta egy angol cirkáló, és rögtön felkötöttek az árbóc útra.
Túlélünk a fantáziát.
Ez a mesterségünkkel jár. Kevesebbet kockáztatsz, ha otthon pihensz az ágyadban, de itt legalább pénz is akad, nem? Mm-hmm. Szóval elkaptak?
El. Csak nem az angolok, hanem a portugálok.
Ők se szeretnek?
Ez a tetres társaság.
És mire ítéltek?
Csak feltételezéseik voltak. Ezért aztán életem végig tömlőzbe akartak zárni.
Én inkább a kötelet választanám.
A hóhér kezéből nem tudsz ellogni, még a börtönből.
Te nagy gazember vagy. De és hogy sikerült? Mi?
Az egyik őrnek sok-sok aranyat ígértem. Azt mondtam, eldugtam valahol. És a kiszöktet megmutatom, hogy hol van. Az egész az övén. Beérem a szabadsággal.
És volt arany?
Arany az nem volt, de volt egy nagy kő. Fejbe vágtam, elve a pénzét, aztán saját késével leszúrtam. A kikötőbe felszöktem egy hajóra, 30 nap a hajóferéken. Mocskos vizet ittam, patkányokat nyúztam meg, de jobb volt. Sokkal jobb, mint lógni egy kötélen.
És ide hogy került?
Új-Zélandban partra másztam, mint egy rothadó, bűzös hulla. Az őrtől elvett pénzem valahogy rendbe hoztam magam. Ettem, ettem. De végig az volt benne, nem, hogy visszajövök ide, és folytatom a régi szép életünket.
Angola a világ közepe.
1,5 évet éltem Új-Zélandban, miután sikerült elhagynom a hajót.
És miből éltél?
Te nem hiszed el.
Na?
Dolgoztam.
Mit csináltam? Mi? Jaj, de mondd még egyszer! Még egyszer akarok valamit!
Ekkora szégyent! Dolgoztam!
De mint valami tisztességes ember!
Hát idáig süllyedtem!
Jaj, szegény öregem! Szegény! Igazán sajnálom!
Közben folyton vártam valami jó alkalomra, de nem jött! Már kezdtem elveszíteni a türelmem, amikor végre a Pilgrim befutott a kikötőbe.
Ami itt zátonyra futott?
Pontosan. Úgy voltam vele. Már bármi jobb, mint ott üldögélni. Ajánlkoztam hajószakásnak. Felvettek. Aztán a többi már a szerencsém múlt.
De ők San Franciscóba indultak, te disznó.
Amikor felszálltam, én is csak Chiléig akartam utazni. Kisé valóban távol van Új-Zéland Angolától, de így pár ezer mérfölddel közelebb jutottam volna ide. De másként alakult. Mert a hajókapitánya és az egész legénység egy bálnavadászaton vízbe fúlt, így aztán...
Miket te lettél a hajókapitány?
A frászt, az a rohadt kölyök. De sikerült megtévesztenem, és Afrika felé irányítottam a hajót. Gondoltam, bárhol érünk partot, valahogy majd csak elvergődöm ide. De sokkal szerencsésebben történt minden, mint ahogy álmodni mertem volna. És a vagyon is partra szállt velem. Ott vannak azok a jól megtermett, egészséges, írni, olvasni tudó négerek. Aztán az asszony és a fia, meg az a habókos öreg. Értük szép váltságdíjat kapunk. leszünk. De a kölyök, annak itt fognak megrothatni a csontjai.
Szerintem most már tisztában vannak vele, hogy hová kerül.
Csak még azt nem tudják, mi vár rájuk.
Dingo! Dingo!
Ez a büdös tök! Most nem menekül! Megkaptad a magadét!
Ez a kutya nem nagyon kedvel téged.
Eltaláltam. Szarad még egy kicsit, aztán megdöglik.
Ismered régebről?
Igen, de nem számít. Előbb-utóbb mindenkinek törlesztek. Világos, Harris?
Úr!
Csöndesebben, Tom. Nem alszom. Gyötrődöm. Nem tudom, mit csináljak, Tom.
Én sem tudom, uram. Dick úr, az előbb az erdőben jártam. Negoro és Harris együtt voltak. Együtt mentek el. Negoro.
Negoro és Harris. Ide figyelj, Tom. Mrs. Weldonnek egy szót sem. Csak mi tudunk erről. Csak mi aggódjunk a többiekért. Érted?
Értem. Csak mi ketten.
Teljes készenlétbe kell lennünk. Ellenséges földön vagyunk, és az ellenség nagyon veszélyes. A többieknek azt kell mondanunk, hogy Harris eltűnt. Nem kell tudniuk, hogy Negoroval szövetkezett. Majd kiderül az igazság úgyis. De addig legalább nem esnek kétségbe.
Mindenben számíthat rám, és a társaimra is, uram.
Tudom, tudom. Ők bátrak és erősek. De a te tapasztalatod sokkal többet ér. Nagyon fontos, hogy mindenben mellettem legyél, Tom.
Mindenben ott leszek, Dick úr.
Vajon merre lehet Harris? Nem látom sehol.
Harris eltűnt, asszonyom.
Előre ment?
Nem tudom, illetve nem hiszem. Szerintem egyszerűen itt hagyott bennünket.
Miből gondolod?
Mert nem szólt nekem, hogy elmegy. De nem várhatunk rá, asszonyom. Amilyen gyorsan csak lehet, vissza kell mennünk a tengerpartra.
Igen, ahogy gondolod. De Jack beteg, Dick.
Beteg? Mi baja?
Nem tudom. Magas láza van, és nagyon aggódom miatta.
Jack úrfi meggyógyul, amint kiérünk az erdőből.
Asszonyom, újra csak azt mondhatom, vissza kell mennünk a tengerpartra, sürgősen.
Vissza? Azon az úton, amelyen jöttünk?
Igen, azon az úton.
Hát ahogy jónak látod, legyen minden úgy. Majd én viszem a gyereket.
Itt vagyunk mi, úrne, majd visszük. Nekünk olyan, mint a pehely.
Jacket én viszem. Ha nem cipelhetek valamit, egészen elfáradok.
És hol van Dingo?
Tényleg, hol a kutya?
Talán Negoro nyomára akadt.
Az a gazember még beleeresz néhány golyót.
Előbb marcangolja szét, Dingo ő.
Nem várunk Dingóra. Ha előkerül, majd nyomot talál és követ bennünket. Induljunk, amint lehet. Amíg lehet.
Vihar készül, Dick úr.
Reménytelen a helyzetünk.
Csak valami menedéket találnánk a kis Jack miatt.
Úristen, mekkorát villámlott.
Tom, mit láttam ott? Ott arra. Valamilyen óriási kupok.
Én is láttam.
Talán valami tábor.
Igen, Dick úr. Azt hiszem, benszülöttek tábora.
Maradjatok itt. Megnézem, hogy mi az.
Legalább még valakit vigyen magával.
Nem, egyedül jobb. Sietek!
Gyertek csak! Nincs senki a táborban.
Nem, ez nem tábor, nem valami telep. Ezek hangyaházak.
Mi? Hangyaházak?
Ezek óriási hangyahajlékok. Legalább 4 méter magasak.
Igazad lehet. Hát ezek biztosan termeszhangyák hajlékai lesznek.
A termesz harcias ragadozó fajta, úgyhogy nem tudom,
akár
hogy...
Akár termeszek, akár nem, akár harciasa, akár nem. Nekünk nincs más választásunk, mint hogy megostromoljuk és elvegyük tőlük.
De azok fel fognak falni bennünket, ez jogukban áll.
Előre!
Várj! Várj, valamit nem értek, hiszen ezek a termeszek csak Afrikában élnek és...
Előre! Jöjjön mindenki, mert itt pusztulunk. Ez az! Ez az! Herkules, próbáld meg a nyílást megnagyobbítani!
Majd a bozót vágok éssel. Jól megy! Nem is olyan kemény!
Várjátok, elsőnek én megyek be. Add a fáklyát! Egyet be, hangyosan! Gyertek be! Siessetek!
Föld kezd átmélyesedni, töltsétek fel a ház alját. Csak vigyázzatok a szellőző nyílásra. Ha eltűnitek, megfulladunk.
Csak egy éjszakát töltünk itt, ugye?
Ránk fél egy nyugodt éjszaka. Ha minden rendben lesz, talán egy egész napig itt maradunk. Ki kell pihennünk magunkat. Az már biztos, hogy gyalog nem mehetünk tovább. Holnap elmegyek és körülnézek. Van-e a közelben folyó? Talán össze tudunk ütni egy tutajt.
Nekem ez az egész valahogy gyanús. A hangyák csak nemrég hagyták el a házukat.
Az a fontos, hogy nincsenek itt. Mi meg itt vagyunk, és nem ázunk. Jack, hogy van?
Forró a teste szegény Kimnek, de talán valamivel jobb.
Nem lesz semmi baj. Meggyógyul, meglátja asszonyom.
Érdekes lenne megtudni, miért mentek el olyan sietve. Tegnap reggel még itt voltak, annak a jele például ez a nyúlós, erjedésben lévő anyag.
Mire következtet ebből, Benedek bácsi?
Én valamilyen ösztönös megérzésre gondolok. Olyan elővigyázatosak voltak, hogy a tojásaikat is elvitték. Egész biztos, hogy valami veszélyt éreztek meg, az hajtotta el innen őket.
Bennünket is fenyeget az a valami?
De ezt én nem tudom. De a terveszek nem véletlenül mentek el.
Ha itt maradtak volna, eltapostam volna őket.
Eltaposhat 100 000-et, 1 000 000-t, de tehetetlen vagy több milliárddal szemben, csak ők győzhettek. És ha megindulnak, még a legnagyobb vadak is menekülnek előlük. Mindent felfalnak és elpusztítanak.
Jól van, Benedek bácsi. Eleget ijeszgetett bennünket.
Én nem, Dick. Én csak a tényeket soroltam fel.
Jól van, jól van. De most már aludjunk.
Dick, alszol?
Nem alszol. Gondolkodom.
Tudom, mint gondolkodsz.
Nem hiszem. Ugyanis éppen azon gondolkodtam, hogy milyen jó lesz, amikor... Mikor Feldön úr egyik legszebb hajóján átvezem a parancsnokságot is.
Kedves vagy, hogy próbálsz megnyugtatni. De... Dick, én mindent tudok.
Mit tud, asszonyom?
Tudom, hogy Afrikában vagyok.
Miért nem szóltál előbb, Herkules?
Aludt, Dick úr.
Mi történt?
Hát a víz elárasztotta a termeszház alsó részét. Talán a vihar miatt kiöntött egy közeli folyó. Attól félek, ha még feljebb jön, elzárja a szellőzőnyílást.
Nem üthetünk másik lyukat, egy kicsit feljebb.
Ki tudja, milyen magasan áll kint. Itt bent, 5 lábnyi, kint talán megvan 7 is.
Miért gondolja, hogy kint magasabb? Dick.
Mert a víz idebent felnyomta a levegőt, és most ez a sűrített levegő megakadályozza, hogy még több víz jöjjön. Ha tehát lyukat fúrunk, akkor a levegő kimegy, és a víz a külső áradás szintjéig emelkedik. Most úgy vagyunk itt, mint a munkások a búvárharangban. Csak éppen mi nem kapunk levegő utánpótlást.
És mit csináljunk?
Nem tudom eldönteni.
Kimászom az alsó nyíláson. Jól tudok úszni, és megnézem, mi a helyzet.
Nem, jobb, ha én megyek.
Szó sem lehet róla. Akkor inkább a fiam. Ha ön valami miatt nem tudna visszajönni, gondoljon Mrs. Weldonre és Jackre.
Rendben van. Bet.
Igen.
Ha a termeszházat elborította a víz, ne gyere vissza, mert akkor nekünk is menekülnünk kell. A csúcs még egyáltalán kiáll. Döngesd meg ezzel a fejszével. Tessék.
Jó, jó.
Világos?
Jó, nem lesz baj.
Ha nincs más menekülés, csak a süveg csúcsán át, segíts kívülről átvágni.
Indulj, fiam.
Indulok.
Biztosan kijut. És akkor többet tudunk. Innen is meg fogunk menekülni. Én biztos vagyok abban.
Na mi van? A kiáratot elfalaszta a törmelék. Málik szét alul a termeszáz. Ránk fog omlani.
Akkor vágjunk egy másik lyukat.
Nem, nem, várj. Először azt kell megtudnunk, a víz ellepi a menedékünket, vagy sem. Ha fúrunk egy lyukat a süvegen, ezt megtudjuk. Ha a víz már ellepte a süveget, megfulladunk.
Bízzunk a gondviselésben.
Hát akkor...
Rajta, Herkules!
Rájöttem!
Mire?
Rájöttem!
Mire, Benedek bácsi?
Ezeknek a kis állatoknak több eszük van, mint nekünk. Ők előre megérezték, hogy árvíz lesz.
Mi a helyzet, Herkules?
Két magasságban is csináltam lyukat, de gyorsan be is tömtem. Víz jött be.
Akkor csak egyetlen lehetőségünk van. Herkules!
Igen?
Próbáld meg levésni a csúcsot.
Jó. Bet, fogjatok erősen. Így, ez az. Pillanatok alatt megleszek. Így.
Fény. És levegő.
Megmenekültünk. Várj, várj, Herkules. Felmászom a peremre és szétnézek. A mindenségit.
Mi volt ez, Dikul?
Egy illesző.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényét Passuth László fordítása alapján rádióra alkalmazta Asperján György. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Moore Marianna, Harris, Kautsky József, Negoro, Dózsa László. A többi szerepben Barát Attila, Dominus Ákos, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Velencei István. A felvételt Bán Péter és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Veres Jolán, a rendező munkatársa Berecki Sándor, dramaturg Szebényi Cecília. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1989-ben készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra. Rövid hírek következnek a mikrofon.